Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 7-én pénteken Erdő Péter bíboros prímás fogadta a főegyházmegyei hivatalban Pető Attillát. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegyek közösségi oldala. A találkozás során közös meggyőződésüket fejezték ki a gyermekvédelem, valamint a lelkisebek begyógyulásának és a bűnmegelőzésnek döntő fontosságáról. Hangsúlyozták, hogy az egyházi és társadalmi közösségekben egyaránt kiemelt szerepe van az érintett személyek iránti figyelemnek, együttérzésnek és segítő szeretetnek. Megállapították, hogy az egyházi gyermekvédelemben az utóbbi években jelentős fejlődés történt. A beszélgetést közös imádsággal fejezték be. Nem lesz szankció a Barátság és Török áramlat vezetékekre, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsim minden háztartásban háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti Trump-Putyin találkozó napirenden van, és amint a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó is létrejön. Azt senki sem tudja megmondani, hogy ez mikor lesz, emelte ki Orbán Viktor. Ukrajna nem támogatja, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajról való leválásról Donald Trumptól. Így reagált az Ukrinform tudósítása szerint az ukrán elnök a magyar kormányfő washingtoni látogatására. Volodymyr Zelenszkij azt is hozzátette, hogy meg fogják találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából. Olvasható az Inforádió oldalán. A gazdasági együttműködés részeként kormányközi nukleáris megállapodást írt alá Washingtonban a magyar külgazdasági és külügyminiszter amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az egyre növekvő áramigényt hosszú távon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani, ezért amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolnak majd. A kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény visszaállításáról is tárgyalt Washingtonban a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közösségi oldalán azt osztotta meg, hogy még sok technikai részlet megvitatására van szükség, ezért az adótechnikai csapat még az amerikai fővárosban marad dolgozni. A MOL szerint nem elég a régió ellátás biztosításához az Adria vezeték kapacitása. A vállalat közölte, kitartanak amellett, hogy ehhez legalább két teljes értékű, megbízható vezetékre lenne szükség. Belgium élethosszig tartó beutazási tilalmat vezetne be a terrorizmusért elítéltek számára. Az illetékes miniszter elmondta, a szigorítás a terrorizmusért elítélteket, a potenciálisan erőszakos szélsőségeseket, valamint a gyűlöletprédikátorokat érintené. Hivatalossá vált, hogy Hollandiában a liberális 66-os demokraták pártja nyerte a parlamenti választást, csaknem 30 ezer szavazattal a Szabadságpárt előtt. Így a D66 vezetője Robjetten kapja az első lehetőséget a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére. Hadrendbe állt Kína első saját tervezésű repülőgép hordozója, amelyet a kínai elnök jelenlétében avattak fel a déli Hainan szigetén. A Fujian a harmadik kínai repülőgép hordozó, és az első, amelyet elektromágneses katapultrendszerrel szereltek fel, ami lehetővé teszi nagyobb és nehezebb repülőgépek indítását. Az idei lehet a második vagy a harmadik legmelegebb év az ipari forradalom óta, a Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint. A prognózist a WMO hétfőn mutatja Brazíliában be az ENSZ éghajlatváltozási konferenciáján. Végül az időjárásról. Átmeneti szakadozások mellett többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor. A nyugati megyékben kisebb az esély a csapadékra, illetve ott inkább csak szitálás, gyenge eső fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 9 és 14 fok között várható a mai napon, de Szabolcs-Szatmár-Berek keleti részein 17 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Orra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. happy day.
Oh, happy day.
Oh, Lord.
Oh, happy day.
Mm, good God.
Oh, happy day.
Oh, yeah.
Oh, happy day.
Mm, Lord.
Oh, happy
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ismételten minden kedves hallgatónknak ma 2025. november 8-án szombaton. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják. Déli 12 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel várjuk önöket a készülékek elé. Rövidesen egy korábbi szombat reggeli beszélgetésünk ismétlésével, amelyben Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtőt ismerhetik meg. Következzen most rövid bejátszásunk.
Hát gyakorlatilag, hogy megtanultam olvasni, én kezdetektől fogva gyűjtöttem könyveket, hogy indult a Delfin könyvekkel, meg a Mórás Vernékkel. Azokon nagyon szerettem azokat a könyveket. És hát amire biztos emlékezem, ilyen pozitív hatással volt a, úgymond a könyv szeretetemre, az egyrészt az, hogy én nem voltam már gyerekként sem nagy fagyis. És a szüleim mindig hagytak kint pénzt, hogy nekem meg a húgomnak, hogy fagyizzunk, ugye menjünk le fagyért. És ugye a húgom megvette a maga fagylaltját, én meg azért a 2-3 forintért tudtam venni az antikváriumban Delfin könyveket, és nagyon boldog voltam, ugye hát tovább is tartott, mint egy fagyi.
Kedves hallgatóink, most szeretném felhívni figyelmüket egy műsorváltozásra, ugyanis ma 10 órától érseki szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, emiatt a műsorrend kissé módosult. Ezért 9 óra 5 perctől nem a segíthetünket kísérhetik figyelemmel, illetve annak ismétlését, hanem Itt élünk című műsorunkat, melynek szerkesztője Papp Péter. És ebben ma a Cserehátra, a Hortobágyra és a Matyolföldre látogatunk. Ajánlunkban Krasznokvajda polgármesterét, Tóbis Bélát hallják.
Valamint van a község változásáról is fényképek, tehát hogy a közintézmények vagy postaépület például milyen volt, milyen lett, milyen most, illetve hát az önkormányzat idejében elért eredmények, a közmunkaprogram keretében elért eredményekről is van fotunk. Tehát több minden dolog van, ami megtekinthető. Hát nyitottak vagyunk nyilván bármikor, megnézhetjük. Hát a gyermekek is előfordultak, mert ugye kosztorúztuk az emléktáblát is, és mert nagyobb rendezvény nem itt tartunk, hanem inkább a művelődési házunkba. De nyitottak vagyunk minden érdeklődőre.
9 órától szokás szerint szétválik Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink műsora. Arra hangoló hallgatóink többek között újabb diós sütemények és a szolnoki Habos Isler elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét halljuk.
Főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk, még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták be, hogy mi kell hozzá. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni, azt hiszem.
Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik 9 órától, méghozzá a kilátóval. Ebben a műsorban megismerhetik az idén 25 éves Arany János tehetséggondozó programot és az Egri Közösségi Alapítvány aktualitásait. Ajánlunkban Antal Andreát, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium magyar történelem szakos pedagógusát, az AJTP program programfelelősét hallják.
2000-ben indult a program országosan, akkor én részt vettem a program 9. előkészítő évfolyamának a humán ismeretek és a magyar nyelv és irodalom kerettantervének a kidolgozásában, illetve a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, mi rögtön az első évben csatlakoztunk a programhoz, az első osztálynak is én voltam az osztályfőnöke. És az iskolában a programfelelősség az 2011 ben ért utol, tehát akkortól gondozom a programot a Szilágyiban. Emellett persze vagyok osztály, vagy voltam osztályfőnöke is, aranyos, meg nem aranyos osztályoknak is.
10 órától, kedves hallgatóink, érseki szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána megismételjük csütörtökről kapcsolat című műsorunkat, és ebben folytatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes atya előadását, melyet a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében a Tapolcai Jézus Szíve Sziklakápolnában tartott.
Tehát én nekem ott esett le, hogy Mária egyedül az Egyiptomban nem kószál. József nélkül neki nincs egzisztenciája. József nélkül nem megy be a templomba, hogy két gellefiókát felajánlják. József nélkül őt megkövezik, pont. Tehát, hogy József szerepe hihetetlenül fontos. És azt gondolom, a mai társadalomban is én nagyon sok olyan anyát fogadok be, akit a férjem vagy ott hagyott, vagy elzavart, vagy valami hasonló.
Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát, utána műsor ismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk akkor és amennyiben tehetik addig is. Műsorainkhoz jó vételt és hasznos időtöltést kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Nem tudom, könyvek esetében hány példánytól beszélhetünk gyűjteményről. Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtő minden bizonnyal elérte ezt a számot, hiszen könyvgyűjteménye közel 30 ezer kötetre rúg. Fő gyűjtési területe a fantasztikus könyvek, de érdeklődése nem szűkül le csupán erre a területre. Az elkövetkező beszélgetésben Bartus Zsoltot hallják gyűjteményéről, illetve arról, hogyan is lett gyűjtő.
Hát gyakorlatilag, hogy megtanultam olvasni, én kezdetektől fogva gyűjtöttem könyveket, hogy indult a Delfin könyvekkel, meg a Mórás Vernékkel, azokon nagyon szerettem azokat a könyveket, és hát amire még biztos emlékezem, ilyen pozitív hatással volt a, úgymond a könyv szeretetemre, az egyrészt az, hogy én nem voltam már gyerekként sem nagy fagyis, és a szüleim mindig hagytak kint pénzt, hogy nekem meg a húgomnak, hogy fagyizzunk, ugye menjünk le fagyért, és ugye a húgom megvette a maga fagylaltját, én meg azért a 2-3 forintért tudtam menni az antikváriumban Delfin könyveket, és nagyon boldog voltam, ugye hát tovább is tartott, mint egy fagyi, tehát nagy élmény volt, meg ugye tetszettek is ezek a könyvek, és ugye a másik pozitívum az volt, amire így vissza tudok emlékezni, hogy olyan eladók voltak az antikváriumban, hogyha nem volt pénzem, és ugye már ismertek engem, akkor is ideadták a könyvet, hogy majd, ha megyek legszebb, akkor majd beadom pénzt. És az gyerekként ez nekem olyan nagyon nagy élmény volt, hogy el tudtam hozni úgy a könyvet, hogy na majd akkor holnap vagy holnap után fogom kifizetni. Tehát én ilyet azóta sem máshol nem nagyon tapasztaltam. Ez nagyon nagy hatással voltam, és máig megmaradt ennek az emléke.
Megvannak még ezek a Delfin könyveid?
Igen, azóta sikerült egy abszolút teljes gyűjteményt összehoznom belőlük, mert már egy nosztalgia gyakorlatilag ez a sorozat.
És egyébként az olvasás mellett mit csináltál, vagy ez kitöltötte a gyermekkorodat?
Hát gyerekként az olvasás volt, ami a leginkább lekötött, aztán idővel a túrázás volt a másik, ami vitte az időt tőlem, tehát nagyon szeretek kirándulni, elég komoly túrákat tenni, tehát ilyen 30-40 kilométernél kezdődik az, ami úgy igazán élvezett számomra, és hál' Istennek a lányom olyan, hogy ő ezt ugyanígy kultiválja, és jön velem is együtt. Nyomjuk az Eger Miskolc túrát, a Kazincbarcika Miskolc, Putnok Miskolc, tehát ilyen elég nagy túrákat csinálunk.
És mikor jöttél, vagy döbbentél rá arra, hogy gyűjteményed van?
Hát ez így talán így nem is fogalmazott meg bennem, annó, hogy gyűjteménye van, amikor kapcsolatba kerültem más gyűjtőkkel, és amikor már egy-egy sorozatom úgy állt, hogy csak néhány kötet hiányzott belőle, és akkor kerestem, hirdettem, annól mi volt a könyvvilág, ugye a 80-as években voltak sci-fi klubok, ugye fantasztikus irodalom az, ami elsősorban érdekel, akkor alakultak ilyen sci-fi klubok, azon keresztül nagyon sok más gyűjtőt megismertem szerte az országban, akkor cseréltünk, és akkor ugye egyre inkább kialakult az, hogy az embernek már legyen meg minden, ami a műfajba belefér, hogy az adott sorozat legyen teljes. Régen ugye ez könnyebb volt, mert a rendszerváltás előtt ez nem volt akkora könyvdömping, mint a 89-90-es évektől. Másrészt megfizethetőbbek is voltak a könyvek, tehát akkor még az ember könnyebben meg tudta venni azt a időzéjelben néhány megjelenő fantasztikus regényt, mint mostanában.
Azért nem volt olyan néhány, lehet, hogy te szeretted volna, ha több jön ki, hogy többet olvashass. Egész sorozatok voltak fantasztikus könyvekből. Csak gondoljunk a Galaktika, mondjuk az folyóirat, de a Kozmosz fantasztikus könyvek.
Hát ugye a Kozmosz fantasztikus könyvek kijött évente egy, talán 10 darab, tehát havonta nem jött ki egy. A Galaktika ugye az, amíg nem lett folyóirat, addig évente 4 száma jelent meg, ugye volt néhány esetben Metagalaktika, és ezen kívül hát az egyéb kiadóknak a fantasztikus könyvei voltak esetlegesek. Egészen addig, amíg az ember mélyebben bele nem ásta magát, és rájött, hogy olyan fantasztikus könyvek is megjelennek, amik nem jelzik a borítójukon, illetve tart a borító hátulján a leírásba, hogy az is belefér a műfajba. Amikor az ember ezeket is elkezdte gyűjteni, megvadászni, sőt, később már én elkezdtem gyűjteni ezeknek a könyveknek a különböző kiadásait, vagy kötésváltozatait is, na akkor összeporodott fel igazán az, és akkor láttam, hogy komoly mennyiségben adnak ki ilyen jellegű könyveket.
Volt konkurenciája a fantasztikus irodalomnak a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozaton kívül is?
Nem volt konkurenciája, gyakorlatilag az egyetlen sci-fi sorozat volt a piacon annó. A Kossuthnak volt egy fantasztikus sorozata, de ez olyan 15-16 könyvet élt meg a sorozat. Az kemény kötési volt, viszonylag drága is volt a Kozmosz fantasztikus könyvekhez képest, de nem is volt hosszú életű, bár jó könyveket adtak ki benne.
Tehát a modern könyvtárban sok fantasztikus mű megjelent?
A modern könyvtár az egy külön műfaj, ugye 50-es években indult, 57-ben talán, most így hirtelen is tudom pontosan megmondani. Ugye nagyon sok kötete megjelent, nem kimondottan fantasztikus sorozatként indult, kifejezetten a szép irodalmat képviselte versekkel, színművekkel, tanulmánykötetekkel, regényekkel, elbeszélésekkel, és pár éve fedeztem fel én is, akkor sikerült hozzájutom a teljes sorozathoz, és nekiálltam, és bizony végigolvastam ezt a jó 600 kötetet, hogy gyakorlatilag minden harmadik kötet fantasztikus benne, és ráadásul rendkívül jó regények, elbeszélések jelentek meg benne. Olyan művek is, amik gyakorlatilag tiltó listán voltak hivatalosan nálunk, tehát egy Willem Barrosnak a Mesztelne bégye csak a rendszerváltás után jelenhetett meg. Szárd bárkiről hallani sem lehetett egész a rendszerváltásig. Tehát olyan művek voltak benne, hogy amikor én elolvastam, csak néztem nagyokat, hogy te jó ég, hát ének megjelentek. Volt Batman elbeszélésben, az első magyar nyelvű Batman ebben a sorozatban jelent meg, amikor a 70-es években, akkor amikor abszolút tiltó listán volt nálunk egy ilyen amerikai úgymond szennyirodalom.
Mondjuk egy ilyen sorozat talán úgy is van kitalálva, hogy gyűjtsék őket. Nem, hogy sorakozzanak az egyforma gerincű könyvek az egyes emberek az olvasók polcain.
Igen, igen, de tehát nyilván arra megy egy sorozat, hogy aki megvett az egyik kötetet, vegye meg a másikat is. A modern könyvtárnál érdekes ez a szemlélet, mert ugye viszonylag egyszerű borítóval jött ki, nem volt egy figyelemfelkeltő könyv, és viszonylag kevéssé ismert írók jelentek meg benne, tehát nem tudom, egy román szerzőnek a könyvét, akiről igazából nem is hallott addig az ember, nem viszont nagyon sokan keresték, nagyon sokan megvették volna. Ugye sok szocialista szerző mellett azért kijöttek olyanok francia új hullámos művek, sőt Le Clézio már akkor több kötettel képvisel volt, amikor még nem volt Nobel-díjas. Tehát sok olyan szerzőnek...
Kicsoda?
Le Clézio, akit ott elkezdtek írni, még nem ismerte senki, és akkor évekkel később, amikor Nobel-díjat kapott, akkor csodálkoztak rá az emberek, hogy hoppá, hát a modern könyvtárban ez bizony már évek óta egy visszatérő szerző. Érdekesek ezek a dolgok.
Mi az, ami megfogott téged gyerekkorodban, a 80-as években, a 70-es, 80-as években a fantasztikus irodalomban?
Volt néhány szerző, akit nagyon szerettem. Ugye Lem, egy kicsit filozofikus művei, de én imádtam a Lem könyveket. Ugye Asimov nagyon szórakoztatóan írt, ugye tőle jöttek ki 60-as évektől könyvek, őt nagyon szerettem. Zsoldos Péter könyvei nagyon szórakoztatóak, tehát kalandos történetek voltak, ezeket szerettem. Meg volt egy másik terület, ami engem megfogott, az talán annyira nem volt népszerű, hogy kerestem a klasszikus szép irodalomban a fantasztikus motívumokat, és engem igazából ez vonz máig is. Igazából.
János Vitézben, Tündérország?
Például János Vitéz, Tündérország, de én inkább például én erre gondolok, hogy Faust. Goethe Faustja, annak a különböző feldolgozásai, Vixát Kálmánnak az olyan írásai, amikben van fantasztikum, misztikum, ugye Fekete Kakast keresni ismerik, egy klasszikus kísértett történet. Ugye ott van az új Zrínyász, ami talán már ismert, ami nagyon szórakoztató regény, amikor Zrínyi visszajön a túlvilág. De ott van a klasszikus Zrínyász, ugye Zrínyi Miklósnak a munkája, ugye azt is sokan csak annyit tudnak róla, hogy hát is kell, be kell olvasni egy eposz, ami a Szigetváros romáról szól. De ezt kevesen tudják, hogy gyakorlatilag a műnek csak az egy harmadát teszi ki jó esetben, ugye rögtön úgy indul a mű, hogy az úr megharagszik a magyarokra, mert hogy istentelen életet élnek. Oda hívja az angyalát, hogy menjen el a török császárhoz, és mert hogy azt gondolta, hogy valami meg kell büntetni a magyarokat. Ugye az angyal visszaszól neki, hogy hát mégsem kéne, mert azért elég sok magyar jár templomba, istenfélő. Ugye az úr azt válaszolja neki, hogy nem azért tartalak, hogy gondolkodj, hanem azért, hogy tedd meg azt, amit én mondok. Ez ugye már eleve egy elég érdekes indítása a műnek, és akkor ugye az angyalt leküldi a pokolba, hogy egyezkedjen egy főördöggel, aki majd elmegy a török császárhoz, hogy ráveszi, hogy támadja meg a magyarokat, és majd kapnak támogatást az ördögtől, hogy na, Isten valami x-szer adódna a háború során. Az angyal még örül is, hogy na, végre egy kicsit kiszabadul a mennyországba, és kicsit úgymond világot lát, le, hogy a pokolban megegyezik az ördögkel, aki elkezd gondolkodni, hogy hát, ha ő most ördögként megjelenik a török császárnak, hát a szívrohamot kap meghal, úgyhogy úgymond inkább az apja képébe fog megjelenni, hogy tudjon vele egyezkedni. Tehát nagyon, nagyon humoros, nagyon izgalmas a történet, és hogyha mondjuk így jönnák elő a tanárok, vagy adott esetben, aki feladja a művet, hogy olvassák el, akkor lehet, hogy nagyobb lenne rá az érdeklődés, mert hogyha ezt tudnák az emberek, akkor lehet, hogy többen elolvasnák, mint így, hogy egy klasszikus eposzról van szó, ami történelmi jellegű, azon túlmutat.
Fantasztikus irodalommal kezdted, ugye, a gyűjtést, a könyvgyűjtést, arra még mindig nem válaszoltál, hogy mi az a világ, vagy az a mozzanat a fantasztikus, tudományos fantasztikus irodalomban, ami letehetetlenné tette számodra ezeket a könyveket?
Volt egy-két olyan könyv, ami meghatározta ezt az érdeklődést. Mindenképpen Brian Aldisnak az Amíg a világ, világ című regényét említeném. Vele elég sokkoló történet, nagyon megfogadta a könyv, és akkor utána kezdtem el olvasni gyakorlatilag. Úgy álltam neki aztán a későbbi a könyveknek, hogy Kozmosz fantasztikus könyvet, tehát elkezdtem a sorozat elejétől olvasni, ugye rögtön az első volt a Bekóban a negyedik jégkorszaka, nagyon jó könyv volt, nagyon tetszett. Aztán jött egy karinti kötet, ami szórakoztató volt, volt rögtön az elején egy oszcián küldetése, Fred Hoyt-tól, ami ugyancsak egy rendkívül szórakoztató könyv volt. Közben ugye ott voltak a Delfin könyve, ott volt a Pergament titka, ami gyerekként nagyon nagy élmény volt a számomra. Tehát az, hogy olvasmányosak voltak ezek a könyvek, nagyon jó kis kalandtörténetek voltak. Némelyik kicsit olyan keményebb történet is volt, mint a Dartonnak a Titokzatos bolygó, ugyancsak a Delfin könyvek sorozaton belül, és ezek úgy megfogtak, hogy na, ha ez ennyire jó, és ez is fantasztikus, az is fantasztikus, ez is tetszett, az is tetszett, akkor már úgy elkezdtem erre a műfajra ráállni. Ugye egyrészt magát a sorozatot, amit elkezdtem olvasni, hogy hát összes kötete tetszett, vagy majdnem mindegyik tetszett, akkor már legyen teljes. De volt bennem egy ilyen tulajdonság, hogy ha a sorozatnak nagy része megvan, akkor már legyen teljes az a sorozat, és mutasson szépen a polcomon, és hát ne csak mutasson, hanem el is olvassam ezt a könyvet. Tehát egyrészt a sorozat legyen meg, másrészt, ha már ez a műfajra megtetszett, hogy ezeket a könyveket elolvastam és tetszettek, akkor maradjunk a műfajnál, és keressük ezeket a könyveket.
De nem akartál mondjuk űrhajós lenni?
Nem voltak ilyen képzeléseim nekem. Tehát ezek megmaradtak olvasmányi élménynek, de nem volt olyan szándékom, hogy most akár írással próbálkozzak, akár ilyen jellegű szakmát vagy elhivatottságot keressek, hogy ezzel dolgozok. Ami a könyvek kapcsán megfogott, és az máig megvan, tehát ha már úgy van szakmai elhivatottságot kell említeni, az maga a könyvtörténet. Tehát az, hogyha nem is tudtam elolvasni egy művet, de nagyon érdekelt, hogy keletkezett a mű, hogy adták ki, van-e más fordítása, mennyire teljes a magyar kiadása, hány példányban jelent meg, volt-e borító változata a könyvnek. Tehát ezek a könyvtörténeti, kiadástörténeti dolgok, ezek nagyon megfogtak, nagyon mozottak, nagyon sokat jártam miatt a könyvtárba szakirodalmat olvasni. Azt hiszem, hogy ez volt még az, ami az is a máig megmaradt, és a katalógus bibliográfia készítés is talán ennek a folyamánya.
Te készítetted el a tudományos fantasztikus irodalom bibliográfiáját. Mennyire lett ez teljes? Mennyire lehetett teljes?
Egy bibliográfia ugye soha nem teljes, mert ugye mindig lehet kiegészíteni. Ugye a maga a fantasztikus irodalomnak a bibliográfiája azért Miskolc tekintetében eleve egy pikáns dolog, hiszen az első sci-fi bibliográfia ugye 69-ben a megyei könyvtárban jelent meg. Aztán kicsit később megjelent még egy, vagy néhány év rá, tehát gyakorlatilag egy 10 év alatt 3 sci-fi bibliográfiát adott ki a megyei könyvtár. Azért az úgy érdekes dolog.
Akkor voltak elődeid itt Miskolcon, igen, akiket ismertél?
Hát őket nem ismert, csak magát a bibliográfiát ismert, ugye az a kezembe került, meg nagy nehezen sikerült megszerezni, ugye még a rendszerváltás előtti időszakban ezeknek a beszerzése, ez borzasztó nehéz volt, mert nem is volt más, ugye az ember ezt sokszor akkor még arra használta, hogy egyáltalán tudja, hogy mit keressen. Mert ugye ebben fel voltak sorolva a könyvek, és akkor tudtam, hogy megpipáltam, hogy ez megvan, ez még nincs meg, ez ha melyik antikváriumban ezt kell keresni. Tehát ilyen szempontból használtuk annó így gyűjtők is a bibliográfiát, már aki volt olyan szerencsés, hogy hozzájutott. Aztán ugye elteltek az évek, ugye elég sok könyv összegyűlt nekem is, a gyűjtők is ugye lassan megismerték egymást, és akkor 2000-es évek alakult ki az, hogy már arról beszélgettünk, hogy milyen lenne egy jó bibliográfia, amit nem a hivatalos bibliográfusi címleírást veszi előtérben, hanem a gyűjtő igényeket. Tehát az, hogy legyen tényleg a könyvről minden adat legyen meg, ami a gyűjtőt érdekel. Tehát hány példányban jelent meg, címváltozatai legyenek benne, ott legyen az eredeti cím minden esetben, hogy be tudjuk azonosítani a művet. Legyen ott az írónak a pontos neve, legyen ott, hogy mikor írta a könyvet, legyen ott, hogy ki fordította, milyen sorozatban jelent meg, legyen ott a könyvnek a borítója színesben, hogy olyan legyen a bibliográfia, amit ki tudunk egészíteni. Tehát mindig lehet hozzátenni, hogyha van plusz adat jön hozzá, és akkor ez 2000-re nálam úgy kialakult, hogy ez egy ilyen kártyás megoldással meg lehetne oldani. Egyik oldalon van a szöveg, a másik oldal meg a színes borítója a könyvnek.
És fel a netre?
Nem a netre, hanem megkerestem gyűjtőket, megcsináltam az első példány, kinyomtattam, felvittem Pestre, és akkor körbe érdeklődtem, hogy lenne jó, hogyha interneten küldözném körbe, tehát ilyen online bibliográfia lenne, vagy pedig így kinyomtatva papír alapon. Hát Bétan klasszikus gyűjtő, mindenkinek a papír kell, egy kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy nekik azt kell, hogy meg tudják fogni, és ott van a kezükbe. Hát, mint aki a könyvet gyűjti, annak azt kell, hogy fizikailag is érezhesse, tehát ott ez a papírnak az a jelzetes illata meg. Másrészt nem beszélve arról, hogy ezeket a katalógus cédulákat ugye mindenki úgy rendezi, ahogy akarja. Be tudja rakni ABC-be, szét tudja szortírozni úgy, hogy könyv, újság, bármilyen egyéb jellegű kiadás. Szét tudja szortírozni úgy, hogy ez megvan nekem, ez még nincs meg.
Akkor te most sorozatban gyártod a kártyákat?
Hát ez 2001. januárban indult, és havonta egy-egy ilyen csomagot elkészítek, ez 50-100 kártya között mozog általában, és ez máig tart. Tehát most 22. évben lépett már a sorozat, ez 250-nél több csomag, ugye 252. csomag jött ki decemberbe.
És most folytatódik tovább beszélgetésünk Bartus Zsolt könyvgyűjtővel. A könyvek szerelmese megszállottja vagy. Miért nem valami könyves pályára mentél, vagy szakmát választottál?
Hát a szakma, igen, ez egy érdekes dolog. Ugye eredetileg én említettem korábban, hogy imádok túrázni, nagyon szerettem a természetet, nagyon szerettem az erdőket. Én erdésznek mentem volna, általános iskolát követően olyan pályára szerettem volna menni, ami az erdészet felé visz. Hát ugye én itt vagyok Miskolcon, akkor nem nagyon voltak ilyen iskolák, Sopronban lett volna olyan képzés, ami ilyen vonalon adott volna képzést. Hát ugye az ország túlsó vége, azt a szüleim nem kultiválták, hogy oda elmenjek, úgyhogy végül is itt maradtam Miskolcon. Középiskola után mentem volna egy ilyen irodalom biológia szakra, azt hiszem Nyíregyházára talán, akkor a felvételim az nem sikerült. Érdekes, egyébként pont az irodalom része nem sikerült, tehát a Tóth Árpád volt a felvételi tárgy, hát nagyon nem jött össze, azt el kell, hogy ismerjem, nem nagyon jött össze a dolog, és akkor édesapám a társadalombiztosításnál dolgozott, és mondta, hogy hát Zsolt, így alakult, gyere el hozzánk ellenőrnek, és hogyha tetszik ott maradsz, hanem akkor jövőre megpróbálod újból. Egy nagyon-nagyon jó gárdába kerültem be, szeretettel fogadtak, nagyon nagy volt az összetartás, elég annyit mondani, hogy az ember eljött szabadságra, még szabadság alatt is bement, hogy csak egy pár szót váltson a kollégákat. Tehát egy ilyen társaságot kell elképzelni. Nem volt szívem ott hagyni egy év múlva, úgyhogy én gyakran ott ragadtam a pályán, és hát ezt követően, mert ebbe az irányba is tanultam tovább, akkor már munka mellett, tehát így lett felsőfokú végzettségem is.
Sokan gyűjtik a tudományos fantasztikus irodalmat, magyarul a sci-fit.
Igen, elég nagy gyűjtő tábora van, talán a műfaját tekintve a legkeresettebb, vagy a leggyűjtöttebb terület. A másik ilyen talán a krimi, illetőleg a ponyva irodalom, az a klasszikus 20-as, 30-as évek ponyvája, meg hát a klasszikus krimi irodalom, ez a három olyan terület van, aminek elég komoly gyűjtő tábora van.
Nagyon sok sorozatot is összegyűjtöttél teljesen, tehát valahogy kinyílt a világ a tudományos, fantasztikus irodalmon túlra is. Azokat csak gyűjtöd, vagy olvasod is?
Olvasom, tehát gyűjtöm is, olvasom is, tehát nagyon sok folyóiratom van, azokból is igyekszek teljes gyűjteményt csinálni, főleg olyan különlegesebb újságokból, amik annyira nincsenek a köztudatban, a felvidéki alapokból egész komoly gyűjteményem van, akkor nagyon szeretem a verseket például, rengeteg verset olvasok, és hát abban is több ezres a gyűjteményem, és itt azért olyan kis kötetekre kell gondolni, amikből nem sok jelent meg, meg annyira nem ismert szerzők. A ismert szerzők közül Johnny Gézát tudnám említeni, akitől egész komoly gyűjteménye van, illetve róla szóló irodalomból is kéziratoktól kezdve nagyon sok.
Sőt, a legteljesebb Johnny gyűjteményed neked lehet?
Hát ezt így nem tudom, hogy az országban milyen Johnny Géza gyűjtemények vannak, az biztos, hogy a legteljesebbek között van az enyém. Tehát a Premizli kiadás, ugye ott az első kiadás a klasszikus kötetének az ott jelent meg, a 10.000-es példányban, amit úgy mondok, hogy első kiadás, de gyakorlatilag ez a 10x1000 példányt nyomtak ki, és ez a 10x1000-es sorozat az egymástól eltérő kötésben jelent meg, ebből nekem három különböző változatom van. Én szerintem nem sok olyan ember van, akinek egyáltalán van belőle, illetve hogy akár több példány is legyen.
Megkérdezhetem, ha nem vagyok indiszkrét, hogy mennyi volt az a pénz a legtöbb, amit egy könyvért kiadtál?
Hát ilyen 100.000-es tétel volt, amit egy darab könyvért kiadtam. Az általában azért nálam az úgy működött, vagy működik, hogy egy családos ember vagy a feleséggel, két gyerekkel, akiket ugye nagyon szeretek, és ők a legfontosabbak nyilván az életemben. Tehát, hogyha ilyen eset előfordult, akkor azt azért mindig családi konzultáció előzte meg, hogy na most akkor ezt így meg tudom-e finanszírozni.
Tehát gyerekek, most azért nem megyünk nyaralni, mert apa könyvet vesz?
Ez fordítva működik, tehát hogyha ők azt mondják, hogy szeretnének menni, vagy kell nekik valami, akkor nem össze meg a könyvet, sőt, adott esetben eladom. Tehát ez abszolút fordítva működik nálam. A könyv az mindig úgy jön, hogy ha van rá olyan anyagi lehetőségem, akkor megveszem, vagy adott esetben adok el könyvet, és akkor abból a befolyó pénzből veszek másikat, vagy cserélek. Ugye itt látszik egy elég különleges könyv, ez a Fuké Undin című kötet, az egyik legszebb és legnagyobb magyar könyv. Hát ezt például úgy tudtam megvenni, hogy egy hasonló kaliberű könyvet adtam érte cserébe.
Magam is viszonylagos gyűjtő vagyok, de legalábbis az interneten szeretem nézegetni, hogy mennyire adnak egyet-egyet, és nincsen olyan csillagászati ára mondjuk akár a Kozmos fantasztikus könyveknek, akár az olcsó könyvtárnak, a Delfin könyveknek, akár értékálló befektetés, ha mondjuk elkezdem gyűjteni valamelyik sorozatot, vagy a tudományos fantasztikus irodalmat?
Ami értékálló, az szerintem nem műfaj orientált. Tehát itt azt kell menni, hogy adott könyv, adott kiadás az, ami mai befektetésnek célszerű megvenni. Mondok egy nagyon jó példát. Elég sokan ismernek az országba, és egyszer kaptam egy 2 darab képet e-mailbe, hogy sürgősen kellene, hogy mi ez. Ennyi volt, és visszajöttem, hogy mi ez, hogy mi az a sürgősen kell. Hát kiderült, hogy valami befektető venne egy könyvet, de a tulajdonos nem hajlandó páncélszekrényből kivenni a művet, csak 2 képet adott róla, és hogy nem tudják, hogy miről van szó. Csak akkor Pesten már elég sok helyen körbe ment a 2 fotó, és nem tudták eldönteni, hogy megírja. Máig nem tudom, mennyiért kelt el a könyv, nekem annyit mondtak, hogy befektető venné meg, hogy így gondolkodjak, és hogy mivel nem tudták eldönteni, hogy egyáltalán milyen nyelvű, vagy már hogy elég érdekes ábrák voltak a kötetben. Meg látszott, hogy írás, de nem a klasszikus betűk szerepeltek benne. Annyit írtak hozzá, hogy favoritás van a könyvnek, és hogy bőrre van írva. Ennyit mondott a tulajdonos, de nem hajlandó elővenni a könyvet, csak hogyha bizonyított az, hogy megveszik tőle. És akkor hát nekem volt olyan ismeretem, már tudtam, hogy hol kell az ilyeneknek utána nézni, úgyhogy csak őt kideríteni, hogy etióp, amhara nyelvű, valószínűleg több száz éves kötetről van szó. Ugye ezt visszaírtam, neki köszönték, visszaellenőrizték, és hát találta. dolog. Úgy nekem például ez volt egy ilyen, úgymond egyrészt szakmailag is egy jól esett, hogy na, sikerült kiderítem egy olyan dolgot, amit amire nem nagyon jöttek rá, hogy mi akar lenni, másrészt meg, hogy az időnként megkeresnek olyan dolgokkal, amiket nem nagyon sikerült kideríteni, hogy milyen kiadás befektetés szempontjából. Ugye egyrészt a koraszámot a könyvnek, az milyen kötése van, illusztrációs anyaga számít, meg nyilván a dedikáció, hogyha van benne. Hát ugye vannak nyilván értékálló könyvek, tehát egy dedikált József Attila, Babits Mihály, ezek mindig értékállók.
És hogy közelítjük meg a kérdést, hogy mondjuk a gyerekkorunkban egy könyvből mindegy melyiket kiadták 5-ször, 6-szor, 10-szer, 20-szor, de valószínű, hogy 10 év múlva, vagy már 30 éve, vagy 20 éve nem adták ki, és elképzelhető, hogy soha nem is fogják többet kiadni. Mondjuk a Delfin könyvek között megjelent valamelyik művet. Tehát ez jelent valami értékállóságot, hogyha én most beszerzek egy Adam Bagdai fekete kalapot?
Ez igazából nem. Tehát itt a példányszám, tehát az, hogy hány példányban adták ki, számít az. Az is számít a példányszám mellett, hogy milyen jellegű a kiadás. Mondjuk kiadhattak egy könyvet 50 ezres példányba, hogyha ez mondjuk egy, teszem azt, utolősebb könyv volt, vagy mondjuk a melléklete volt, amit ugye szóróanyagként gyakorlatilag mindenki kiszólt, és alig maradt belőle. Tehát ezek ritkák. Inkább azt határozhatja meg a könyv értékét, vagy befektetési értékét, hogy mondjuk egy Delfin könyv a tartalma, hogy mennyire lóg ki a sorból. Ugye itt a korábban említett Darton kötet az, ami egészen ritkának számít, de hát ugye most itt azért nem nagy összegre kell, nagyon nagy összegre kell gondolni, míg egy Delfin könyvet az ember megvesz 200-300 forintért, mondjuk egy Darton könyvért 5-6 ezeret is elkérhetnek, ha jó állapotban van.
És 100 év múlva?
Hát azt nem lehet kiszámolni, hogy 100 év múlva mi lesz. Ugye, ha csak visszanézzük az elmúlt évtizedek árverési tapasztalatait, akkor ugye látjuk azt, hogy mennyire felfutott egy időbe a szakácskönyvek ára. Hát az most már gyakorlatilag leült, tehát gyakorlatilag aki meg akarta venni, megvette, most már nyilván nem fogja tudni annyi értelem aladni, ami nyilván annól megvette. Vernékre ugyanez áll, ugye a régi Franklin Verné hihetetlen összegekért cseréltek gazdát egy 5-6 vagy 10 évvel ezelőtt, de hát aki nagy meg akarta venni, az már összegyűjtöttem, hogy annak ezek elég nagy példányszámban kijöttek. Ma már egy Franklin Verné nem ér annyit, mint tehát nem adnak ért annyit, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.
Születik most egy új gyűjtői generáció? Könyvgyűjtői generáció? Vagy pedig már teljesen átléptünk ebbe a digitális világba?
Vannak új gyűjtők, de nagyon kevesen. Tehát úgy lehetne számolni ezzel, hogy mindig lesz új gyűjtő. Arányiban talán, sőt nem talán, hanem egyértelműen kevesebb lesz, mint volt, vagy van most. Tehát ez egy kicsit olyan leépülő terület, nyilván meg lesznek mindig azok a gyűjtők. Én úgy gondolnám, hogy kevesebben lesznek. Ugye mindig van egy felkapott, egy divatosabb irányzat. Ugye most talán a képregények azok, amik jobban keresettebb, értékesebbek, mondjuk egy korai pajtás, egy korai füles, amik közölt képregényeket, most azoknak van igazán magas ára, ami nem jelenti azt, hogy mit tudom én, 30 év múlva is ugyanezeket fogják keresni. Ugye a rendszerváltás után több tízezret adtak egy-egy márai kötetért. Ma már bárki meg tudja venni, ma már nem nincs akkora ára.
Hány köteted van? 25-30 ezer?
25-30 ezer között van a könyveim száma, pontos számot nem tudok, exakt számot nem tudok mondani ezzel kapcsolatban, de olyan 30 ezeret közelítő.
Ebből hanyat olvastál el, vagy hanyat nem?
Hát azért nagyon sokat nem olvastam el, de hát azért azt hozzá kell tennem, hogy mondjuk a modern könyvtár maga 601-nány kötetét végigolvastam, a Delfin könyveket azt végigolvastam, a fantasztikus sorozatoknak egy jó részét végigolvastam, ezek elég nagy számot kitesznek, olyan 400 kötetét végigolvastam, de mondjuk az olcsó könyvtár majdnem 1000 kötetét már nem, és hogy ugye itt a nagy számot az is kiteszi, hogy vannak könyvek, amiket minden kiadásban gyűjtök, tehát van egy 60 darab új Zrínyi Jászom. Az legelső kiadástól a legfrissebbig megvan. Ugyanígy az összes Faust fordítás megvan, hála Istennek, Goethe Faustjának. Összes Kalevala fordításon megvan, pedig ugye az azért különleges, mert a fordításoknak az első kiadásai megvannak, és azokból talán a legelső kiadás, ami Magyarországon jelent meg még 1870-es években, az összes többi új fordítás mindegyik külföldön jelent meg először.
Kinőttél időközben a tudományos fantasztikus irodalomból, vagy még mindig szereted?
Még mindig szerettem azt hozzátéve, hogy tehát ugye van a fantasztikus irodalom, és ezen belül van a tudományos fantasztikus, tehát ez egy ilyen szerteágazó terület. A fantasztikus irodalom az, amit én szeretek, és ezen belül, amit valóban keresek és valóban olvasok, az az, ami szép irodalmi jellegű. Tehát egy Kosztolányi Dezsőnek a Bruce Krisztina csodálatos látogatása, egy Hajnik Miklós történet, akkor az olyan verses munkák, amiben van fantasztikus, vagy színművek, Madács ember tragédiájában rengeteg kiadásom van. Ide sorolnám én a Kalevalát is, aminek az fordításait végigolvastam. Ugye a Faustot említettem, Goethe, Lenau, meg jó pár szerző feldolgozta. Tehát én inkább ilyen jellegű műveket olvasok, illetve olyanokat, amik olyan szép irodalom, hogy esetleg lehet bennük fantasztikus. Nagyon sokat olvasok alig ismert munkákat, éppen amiatt, hogy hát a felfedezek valami újat benne.
Van exlibriszed?
Igen, annól készítettem egy exlibriszt, mert hát mégis az lenne, de a mai gyűjtői szemlélet már túllépett az exlibriszen, tehát ma már úgy tekintünk egy könyvre, hogy az eredeti állapotában maradjon meg, abban ne kerüljön bele semmi, ami nem volt benne akkor, amikor kijött a nyomdából, tehát elkészül gyakorlatilag az exlibris, én most a kiadványaimon, hogyha van ilyen, ami csak tényleg gyűjtők számára készül, én arra szoktam rátenni, azt az emblémaként használom.
Szoktál előadásokat tartani?
Már régen volt előadásom, ha jön felkérés, akkor szoktam, szívesen is tartok. Volt általában bibliográfia készítéssel kapcsolatos, vagy általában szifi története, irodalom történettel kapcsolatban szoktak kérdezni. Most utóbbi években nem volt korábban. Amíg volt klubmozgalom, addig elég rendszeresen hívtak előadni.
Hogy látod, a tudományos fantasztikus irodalom fejlődött a kezdeteitől a mai napig, vagy hullámvölgyek voltak benne, vagy esetleg zsákutcába került?
Hát mindenképp van egy ugye fejlődő irányzat benne, nyilván az attól függ, hogy ki melyik területe érdekel, mert egyre több olyan szép irodalmi műszert, tehát kicsit talán én azt látnám, hogy mintha hígulna a műfaj. Hogy,
tehát túl sok a fantazi?
Túl sok a fantazi, és nagyon sok olyan szép irodalmi mű is születik, amiben úgy kerül bele a fantasztikum, hogy eladható, hogy akkor úgy könnyebben megveszik az emberek.
A Gyűrűk ura annak számít?
A Gyűrűk az egy klasszikus fantazi történet, és szerintem ez egy nagyon jó mű, tehát az mondjuk itt pont egy olyan példa talán, ami a pozitívum a sci-finek. Én hát nem tudom, mennyi lehet negatív példát mondani, én, ami annyira talán nem szívve csücske a gyűjtőknek, amikor nem elének a könyveit, de talán a mennyiség miatt akkor vannak olyan művek, amik szerzői kiadásban jelennek meg, és sokszor azért, mert a kiadók nem találják annyira színvonalosnak, hogy kiadják, és akkor a szerző gondol, hogy most boldog-boldogtalan ki tud adni könyvet, kisebb, nagyobb példányszámba, általában kisebb példányszámba, ezek nem mindig nyújtanak élvezetes olvasmányt. Ugye a másik oldal az, hogy a kis példányszámban helyi kiadó vagy szerzőnél vidéken megjelenik, az nyilván, hogyha valaki nagyon akarja gyűjteni, akkor bosszankodik rajta, mert nagyon nehéz levadászni, és ráadásul mondjuk adott esetben nem is jó az adott könyv.
Mi lesz a gyűjteményeddel? Még mondjuk fiatal vagy, de azért már egy külön lakást vettél a gyűjteményed számára. Nyilván egy gyűjtő nem akarja, hogy mit tudom én, könyvtár legyen belőle. Akkor mi?
Hát ez egy jó kérdés. Ugye sok gyűjtővel voltam, vagyok kapcsolatban. Igazából nincsenek, nem tudok jó példát mondani, mert aki már nincs köztünk, azoknak a gyűjteményei, azon a gyűjtőknek az anyaga, az felaprózódott. Az örökösök azok gyakorlatilag eladták ezeket a gyűjteményeket. Nem tudok olyan gyűjteményt, ami egybe maradt volna. Ugye volt olyan gyűjtő, akinek az anyagában én is vásároltam nagyobb mennyiséget. Nem tudom igazából. Így nyilván attól is függ, hogy az embernek a gyermekei majd hogy látják ezt a későbbiekben. Én nem hiszem azt, hogy ez így ilyen szinten egybe fog maradni. Nyilván igyekszek egyben tartani, vagy keresni olyan embereket, akik ha más szemszögből nézve is, de vagy egyben tartanák a könyveket. Most tudok egy példát mondani, elég szép anyagom volt a Fekete Istvánnak a könyveiből. És találtam egy olyan gyűjtőt a neten, aki hihetetlen nagy anyaggal rendelkezett, nagy ismerettel, mert megszállott Fekete István, rajongó gyűjtő volt. Hát az én Fekete István könyveim hozzám vándoroltak el, és nem bánom, mert tudom, hogy jó helyen vannak.
Az elhangzott beszélgetésben Bartus Zsolt könyvgyűjtővel beszélgettem. Ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort csütörtökön 8 óra 15 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.